Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 68. Zsoltárunkat énekeljük. A 68. Zsoltárunk első versét, a 68. Zsoltárunk első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 393-as éneket lapozzuk fel, 393-as énekünket. Mind a két versét énekeljük el, az első vers így kezdődik, ne csüggedj el, kicsinsereg, ha rád zúdul vad ellened.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk a Bírák könyvéből, a 8. részből. A Bírák könyve 8. részéből az első 23 verset olvassuk. Bírák könyvének 8. részében az első 23 vers így szól hozzánk. És mondának az Efraim férfiai neki, miért cselekedted azt mi velünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a Midian ellen való hadakozásra indultál, és erősen feddőzének vele? Ő pedig mondanékik, vajon cselekedtem-e én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ér-e Efraim szőlőmezgerlése, mint Abiézer egész szüretje? Kezetekbe adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet és Zéjebet. Hát mit cselekedhettem én olyat, mint ti? Akkor lecsendesedék az ő felháborodott lelkük, mikor e beszédet mondotta vala. Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ért, átkelt azzal a 300 férfival, kik vele valának, az üldözéstől kifáradottan. És mondta Szukkót férfiainak, adjatok kérlek e népnek, mely engem követ kenyeret, mert fáradtak, én pedig űzöm Zébát és Szalmunát, Midiánnak királyait. És mondának Szukkót elöljárói, Zébának és Szalmunának öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk a te seregednek? Gedeon pedig mondja, ha kezembe adja az Úr Zébát és Szalmunát, a pusztának tüskéivel és csalányaival csépelem el testeteket. És felmenvén onnan Penuelbe, hasonlóképpen szólt azokkal is, és Penuel férfiai éppen úgy feleltek neki, amint feleltek volt a Sukkót férfiai. És szóla a Penuel férfiainak is mondván, mikor békességbe visszatérek, lerontom ezt a tornyot. Zéba pedig és Szalmuná Kárkorban valának, és az ő seregük velük, mint egy 15 000. Mind, akik megmaradtak a napkeletieknek egész táborából. Az elesettek száma 120 000 fegyverfogható férfi volt. És felment Gedeon a sátorban lakók útján keletre, Nóbaktól és Jogbehától, és szétverte a tábort, pedig a tábor biztonságban érezte magát. És Zeba és Szalmuná elfutottak, de ő utánuk ment, és elfogta a Midian két királyát, Zebát és Szalmunát, és szétszórta az egész tábort. Mikor pedig Gedeon, Joás fia visszatért a harcból, a Heres hágójától, megfogott egy gyereket a Szukkót beliek közül, és tudakozódott tőle. Ez pedig felírta néki Szukkótnak elöljáróit és véneit, 77 férfiút. Mikor aztán a Szukkót férfiaihoz ment vala, monda, ímhol Zeba és Szalmuná, aki miatt gúnyolódtatok velem, mondván, vajon Zeba és Szalmuná öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifáradt embereidnek? És előfogta a város véneit és a pusztának töviseit és csalányait vévén, megtanítá azokkal Szukkótnak férfiait. Azután Penuel tornyát rontá le, és a város férfiait ölte meg. És mondta Zebának és Szalmunának, milyenek voltak azok a férfiak, kiket a táborhegyén megöltetek? Ők pedig mondának, mint amilyen te vagy, olyanok voltak ők is, és mindegyik olyan arcú, mint egy-egy királyfi. És mondta, az én testvéreim, az én anyámnak fiai voltak azok. Él az Úr, ha életbe hagytátok volna őket, én sem ölnélek meg titeket. És mondta Jeternek, az ő első szülöttjének, kelj fel, öld meg őket. De a fiú nem húzta ki kardját, mert félt valamivel, hogy még gyermek volt. És mondta Zeba és Szalmuná, kelj fel te, és ölj meg minket, mert amilyen a férfiú, olyan az ő ereje. És felkelt Gedeon, és megölte Zebát és Szalmunát, és elvette az ő tevéiknek nyakán lévő ékességeket. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, most hajtsuk meg fejünket, és kérjük Isten áldását. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg most a szívünket a te drága igéddel. Áld meg bennünket a te élő szavaddal, mert arra van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy te szólj hozzánk. Nem emberi szavakra, nem emberi bölcsességekre, hanem a te igédre szomjazik a mi lelkünk. Köszönjük te néked, hogy a Bibliában itt van a te szavad. És köszönjük, hogy szent lelked által azt megérthetjük. És köszönjük néked, hogy szívünkbe zárhatjuk, mint a te hozzánk szóló üzenetedet. És köszönjük, hogy leszűrhetjük annak ma is ránk is érvényes mondani valóit, üzeneteit. Kérünk téged, hogy segíts így megérteni a Biblián keresztül megszólaló szavaidat. Kérünk, hogy Szent Lelked adjon nekünk belső világosságot, hogy értsük, amit mondasz. Hogy ne csak itt üljünk, ne csak hallgassuk az ígét alkalomról alkalomra, nem víve magunkkal semmit, és nem híve tulajdonképpen semmit, hanem segíts bennünket, hogy valóban értsük az ígét, és szívünkbe zárjuk, hogy aztán követni is tudjuk. Köszönjük néked, hogy aki a te ígédet hittel megérti, és szívébe zárja, és viszi magával, azt az ember te az ígéd által boldoggá teszed, szabaddá teszed. Az az ember téged fog majd magasztalni, téged fog dicsérni. Kérünk téged, hogy tégy ilyen, téged dicsérő, hívő emberekké bennünket. Hadd járj át az öröm a szívünket, és hadd legyen ez az előtted való öröm és belső boldogság, ami erőforrásunk a hétköznapi életünkbe. Köszönjük néked, hogy a te előtted való öröm erőt és békességet ad nekünk, és eligazodást a hétköznapi életünkbe is. Kérünk, hogy hát szólj hozzánk, és legyen szavad gyógyító ír és erő számunkra. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, ami drága meghalt, de feltámadott Urunkért, ő érte meghallgatod esedezésünket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, a idén 450 éves Heidelbergi KT tanulmányozásában most az utolsó fejezethez érkeztünk el, amely az imádságról szól. Ezzel kapcsolatban intéz felénk néhány fontos kérdést és választ a KT. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván, továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csakis azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és nekik hálát adnak. Következő kérdés. Mi szükséges az imádsághoz, hogy az Isten kedvelje és meghallgassa? Először is az, hogy egyedül az egyigaz Istenhez, aki magát nekünk igében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiket kérünk. Ő nekünk megparancsolta, másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságban megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy az ő imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint azt nékünk igéjében megígérte. Mit parancsol Isten, hogy kérjünk tőle? Kérdezi a következő kérdés. Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus befoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogyan szól ez az imádság? És ez az imádság az Úr imádság, a mi atyánk, amit majd az Isten tisztelet végén el fogunk mondani, és akkor mindenkinek jusson eszébe, hogy ez erre a kérdésre is felelet, ennek a teljes szélesség és mélységére figyeljünk majd akkor is. Köszönöm a figyelmet!
Ige hirdetésre készülve testvéreim, az 512. énekünk első versét énekeljük el. 512. énekünk első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Oh,
Isten tiszteletünk alapigéjét a Bírák könyvének a 8. részéből olvassuk, a 13. verstől a 17. versig. A 8. rész 13. és 17. verse közt így szól hozzánk Isten igéje. Mikor pedig Gedeon, Joás fia visszatért a harcból Heres hágójától, megfogott egy gyereket a Szukkot beliek közül, és tudakozódott tőle. Ez pedig felírta néki Szukkotnak elöljáróit és véneit, 77 férfiút. Mikor aztán a Szukkot férfiaihoz ment vala, monda, Imhol Zeba és Szalmuná, ki miatt gúnyolódtatok velem, mondván, vajon Zeba és Szalmuná öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifáradott embereidnek? És előfogá a város véneit, és a pusztának töviseit és csalányait vévén, megtanítá azokkal Szukkotnak férfiait. Azután Penuel tornyát rontá le, és a város férfiait megölte. Kedves testvérek, láttuk, hogy Gedeon az Úr kiválasztott megbízottjaként vonult harcba a megszálló minianiták és szövetségeseik ellen. Az Úr harca volt ez népe érdekében, az ellenfeleik ellen, de elsősorban népe előtt, meg az ellenfelei előtt is az Úr meg akarta dicsőíteni önmagát, meg akarta dicsőíteni szeretetét, kegyelmét, hatalmát, bölcsességét, és meg is dicsőítette. Tette ezt azért, hogy egyfelől a pogányok szívét is maga felé fordítsa, másfelől azért, hogy leginkább az ő hűtlen népének a szívét maga felé fordítsa, és visszatérítse őket magához. Mielőtt azonban az Úr Gedeon által végső győzelmet aratott volna, az ő szolgája beleütközött 3 embercsoportba, akik ahelyett, hogy segítették és támogatták volna, igencsak megnehezítették a dolgát. Róluk érdemes megemlékeznünk, okulni a rossz példából, hogy mi ne legyünk ilyenek, hanem éppen ellenkezőleg az Úrnak tetsző módon tanuljunk meg viselkedni. Először tehát Gedeonnak a nehézségeiről egy pár gondolatot hadd mondjak. Gedeonnak látjuk, hogy nem csak egy külső ellenséggel kellett megvívnia, hanem egy belsővel is. Bármilyen különös dolog ez, mégiscsak ez volt a helyzet. A midiániták és szövetségeseik, napkelet fiai kívülről rájuk törtek, és évek óta gyötörték őket. De ott voltak a belső ellenségek is, amit Gedeonnak ugyancsak valahogy meg kellett oldani. Hát a külügyi problémákat, mint láttuk, sikeresen megoldotta, vagy legalábbis itt úton volt efelé, a belügyi problémákat is meg kellett neki oldania. Megjegyzem, hogy említettük azt, hogy Isten népének minden időben vannak külső ellenségei. De azt is meg kell jegyezni, hogy Isten népének a soraiban is vannak belső ellenségek, akik nehezítik az Úr ügyének előrehaladását, az Úr szolgáinak a dolgát, az Úr dicsőségének a felragyogását. Noha ők maguk is közben az Úrhoz és az ő népéhez tartozónak vallják magukat nagy büszkén. Na hát ezeket a belső kekeckedőket vegyük sorra. 3 csoport van közöttük. A első az Efraimita férfiak. Aztán a Szukkotbeliek, majd a Penuelbeliek következnek. Az Efraimiták. Azt olvasjuk itt az előzőkben, hogy Gedeon üzen nekik, hogy foglalják el a Jordán gázlóit a menekülő midiániták előtt. Ők ezt meg is tették. Sőt, győztesen tették meg, megfogták a midiánitáknak 2 hadvezérét, Orebet és Zeebet, és meg is ölték őket. Tehát ők is nagyon erősen hozzájárultak a végső győzelemhez. Részesültek a zsákmányból is. Ennek ellenére, amikor Gedeonnal összetalálkoznak, ő is elért ugye hozzájuk 300 emberével, akkor azt olvassuk, hogy neki estek Gedeonnak. Pöröltek vele hatalommal, erősen feddőzének vele, nagyon agresszíven a szemére hánytak valamit. Kérdezi az ember, hogy miért voltak olyan dühösek ezek az efraimiták. És kiderül, hogy azért, mert őket Gedeon nem hívta el annak idején ebbe a háborúba. Más törzseket riasztott Gedeon, hogy jöjjenek, össze is gyűlt, emlékeztek, hogy 31 néhány ezer ember, de az efraimiaknak akkor nem szólt. És most ezt az efraimiak, akik csak itt a csata végjátékába folyhattak bele, fölöttébb nehezményezték. Ez a magatartásuk, ez nem helyén való magatartás. Az ő kötözködésük, számonkérésük, agresszivitásuk, felháborodásuk, ez egy értelmetlen és alaptalan dolog volt. Egyfelől ugye Gedeon azt a többi majdnem 32 000 embert is hazaküdte, mert muszáj volt neki hazaküdeni, mert Isten csak 300-at akart vele megtartatni. Úgyhogy azokat is hazaküdte, a többieket is. Tehát azok, a többi törzsek sem vettek részt így módon a csatában, nem csak az efraimiak. Másfelől, amikor már bekapcsolódtak a csatába, tényleg ők megnyerték ott a Jordán gázlóinál, megnyerték az ő küzdelmüket, volt valóban zsákmányuk is volt, és az ember nem érti, hogy akkor most miért esnek neki az ellenséget még mindig üldöző egyébként Gedeonnak és 300 emberének. De valóban, ha elgondolkozunk, megértjük, hogy ennek az az oka, hogy ők nagyon büszke nép voltak. Nagyon büszke emberek voltak, nagyon, nagyon rátarti emberek voltak, nagyon, nagyon felfuvalkodott, gőgös lelkű emberek voltak. És ennek különböző okai voltak. Például az, hogy Júda törzse volt Izrael 12 törzse közül a legerősebb, de Efraim volt a második legerősebb. Hát hogy jön ez a Gedeon, ez a, nem tudom én milyen törzsből való ügye, hogy jön ez, azt se tudjuk milyen törzs, hogy jön ez ahhoz, hogy minket? Minket kihagy itt a csatából. Hozzánk nem fordul. Milyen sértés ez? Hát kik vagyunk mi? Nem emlékszik ez a jó ember? Hogy közülünk származott annak idején például Józsué, Mózes utódja, a nagy hadvezér, akinek a segítségével elfoglaltuk az ígéret földjét? Hát micsoda sértés ez, hogy itt a végjátékba ide szólít minket? Hát jövünk, de hát vérig sértőt. Látszik, hogy vérig vannak sértve, hogy őket itt mellőzték. Persze Gedeonnak ez ágában nem volt őket bántani, meg megsérteni, de hát ők ezt a gedeoni magatartást úgy vették, hogy Gedeon itt az önérzetüket megsértette. Megdöbbentő egyébként, hogy néhány évvel később Efraim férfiai egy másik bírával szemben ugyanígy viselkedtek. Az volt Jefte. Jeftének hívták. Összegyülekeztek Efraim emberei, és felvonultak észak felé, és mondák Jeftének, miért vonultál harcra Ammon fiai ellen, és bennünket nem hívtál, hogy veled menjünk? Házadat gyújtjuk majd reát tűzben. Nem cécóztak. Ugye? Majd megölünk, elégetünk téged, meg az egész családodat. Na, Gedeon ezeknek az agresszív efraimieknek, akik nagyon büszke, nagyon, nagyon beképzelt emberek voltak, Gedeon nagyon szelíden válaszolt nekik. Jeftével már nem így jártak. Jefte annak idején jól orba vágta őket, úgyhogy kitört egy polgárháború, amiben 42 000 efraimit, a férfit öltek meg, ami nem hiányzott nekik se, meg senkinek nem hiányzott. De ennek a sötét eseménynek már itt mutatkoznak sok évvel ezelőtt az árnyékai. Ott vannak Gedeonnal szemben, és ahelyett, hogy örülnének, hogy te is győzöl, mi is győzünk, van zsákmány is, ha az kell, de nem is ez, hanem itt van a szabadság, végre felszabadultunk ezekről a megszálló emberek alól. Ahelyett, hogy örülnének, nincs bennük egy fikarci öröm se, az örömnek, még nyomelemeibe sincs. Keserűség van bennük, indulat van bennük, sértődöttség van bennük. Miért? Mert büszkék. És azért büszkék, mert tulajdonképpen hitetlenek. Nem az Úr előtt állnak ők, nem az Úr számít nekik igazán, nem az Úr véleménye számít. Az számít, hogy mi kik vagyunk. Azt mindenki aztán hajoljon meg előttünk, mert ha nem, akkor vérig sértődünk rajta. Gedeonnak a válasza érdekes, és érdemes is egy pillanatra szemügyre vennünk. Azt mondja itt az ígében, hogy hát én nem tettem semmit. Hozzátok képest, mondja az efraimiak, hozzátok képest semmit nem csináltam. Hát ti fogtátok meg az Isten segítségével, mert Isten a kezetekbe adta, hogy finoman emlékezteti őket, hogy nem ők voltak azért a nagy fejek. Isten a kezetekbe adta Orebet és Zéjebet, az ellenség két vezérét. Tehát én hozzátok képest mit csináltam? Semmit. És erre aztán valahogy ugye megenyhül iránta a lelkük, olvassuk a Bibliába. Tehát Gedeon valami alázatos módon valami bölcs választ adott, és ezzel elhárított egy elég súlyos válságot. Egy elég súlyos válságot. Legalább tudott tovább menni a maga útján. Na, kicsit úgy elgondolkozunk ezen, testvérek, hogy ma nem kerülünk ilyen helyzetbe mi magunk is, mint Gedeon. Mondhatnunk aztán azt is, hogy nem viselkedünk úgy, mint az efraimiek. Na, mind a két oldalt érdemes szemügyre venni, mert viselkedhetünk úgy, mint az efraimiek is, meg viselkedhetünk úgy, mint Gedeon is. Olykor ez, olykor az. Néha tényleg az kellene, hogy magunkba szálljunk egy kicsit, aztán az Úr előtt megálljunk és megalázzuk magunkat a porig, mert különben a büszkeségünk mindent felülmúl. Beképzelt, gőgös emberek leszünk, akik másik embernek a legkisebb rezdülését is személyes sértésnek fogjuk föl. Lehet, hogy esze ágában nincs minket megsérteni, megbántani, de mégis a büszkeségünk, ami a hitetlenségből ered, az olyan érzékenyek tesz minket, mint a mimóza, hogy rögtön lecsuklunk, ugye aztán. Nagyon, nagyon könnyű ilyenkor már agresszívnek lenni, veszekedést szítani, és akkor eszkalálódik a dolog, olykor a tetlegességig is fajulhat. Az egész a hitetlenségből, a büszkeségből, beképzeltségből, kivagyiságból ered. Hát ez ellen mindenképpen harcolnunk kell, de csak úgy tudunk, ha megalázunk magunkat az Úr előtt. És naponta gyakoroljuk magunkat ebből, hogy elismerjük, hogy nem mi vagyunk az Isten, hanem ő. Máskor meg Gedeonként kell viselkednünk, ugye, hogy tudnélik egy ilyen fölöslegesen velünk szembe is fölöslegesen agresszívkodó embernek, hogy mit mondjunk, vagy mit ne mondjunk. Mert az igaz, ami az ígében van, hogy a szelíd szó az megtöri a csontot, és olykor meg kell alázkodnunk, és azt kell mondani, hogy jó, hát nem tudom, mit kell mondanunk most ebben a pillanatban, mert nem egy konkrét helyzetről beszélek, de van, amikor egy igen alázatos magatartással meg tudjuk csöndesíteni a másik embert, úgy, ahogy Gedeon itt megcsöndesítette az agresszívkodó efraimieket. Azt hiszem, hogy ebbe mindig figyelnünk kell az Úr Jézusra, mert ő tud nekünk valahol egy ilyen bölcsességet adni, hogy egy ilyen dühös, alaptalanul, oktalanul, haragvó, szívózó, ahogy mi időnkben, fiatalkorunkban mondták, kekeckedő alakkal szemben mit mondjunk? Hogy válaszoljunk neki? Jézusnál látjuk azt, hogy őt is oktalanul, igazságtalanul, agresszíven kezelték, és akkor Jézusnak a válaszai mindig úgy lecsöndesítették az embereket. Tőle kell valahogy megtanulnunk ezt is, hogy alázatos, szelíd lélekkel bölcsen válaszolni az ilyen ránk haragvó embereknek. Tehát figyeljünk az Úrra, mert akkor elkerüljük mind az efraimiak bűnét, illetve mi is megtapasztalhatunk valamit Gedeonnak az elnyert bölcsességéből, és mi is tudunk csöndesíteni magunk körül, és nem fokozni még az űrzavart és a problémákat. De, na, Gedeon lényeg, hogy Gedeon ezek után az efraimi kis közjáték után ugye folytathatta végre az útját, és kergethette tovább az ellenséget, amire őt az Isten tulajdonképpen elhívta. Egyszerűbb lett volna, hogyha nem kell itt neki ezekkel az efraimiekkel így leállni, beszélgetni, hogy így mondjam, hanem ott megrázták volna egymás kezét, és mondták volna nagyszerű, jaj, jók voltatok, efraimiek, ők meg mondták volna, nagyon örülünk Gedeon a sikerednek, és akkor hajrá tovább, és esetleg nem tudunk-e még segíteni, mert még úgy látszik, te még harcolsz tovább, ugye. Más lett volna ez az egész helyzet, de így kicsit megtörték a lendületet, de azért Gedeon folytatja az útját. Na, elér a második embercsapathoz, a szukkótiakhoz. Mikor a Jordánhoz ért, átkelt azzal a 300 férfival, akik vele voltak, az üldözéstől kifáradva. Ugye mondottuk ezt, hogy Gedeon nem elégedett meg azzal, hogy már kiűzték az országból a midianitákat, hanem ő tartós győzelmet akart, és ment utánuk. Ment utánuk, fel akarta tenni az íre a pontot. Tudta, hogyha nem megy utánuk, és nem kapja el az orrukat, akkor vagy a fülüket, akkor ezek az emberek egy vagy két, vagy nem tudom hány év múlva megint visszatérnek, és kezdik előről, amit addig csináltak. Na, most akarta kihasználni a nyerő helyzetet, ez egy nagyszerű katonai parancsnoki eljárás volt. Ment utánuk, üldözte, hajtotta őket, mint a vadász kutyák a sebzett vadat. De hát a 300 férfi meg Gedeon is ugye kifáradtak. Kifáradtak, kimerültek, holtfáradtak lehettek, már több napja voltak talpon. Akármilyen nagyszerű emberkék voltak, mégiscsak elfáradtak. Elérik Szukkót városát. Ez a Szukkót, ez azt jelenti, hogy lombtetők. Lombtetők. Olvassuk, hogy annak idején Jákob nevezte Szukkótnak ezt a helyet, mert itt csinált magának egy házat, és az állatainak pedig ilyen ólakat, meg karámokat. Valószínűleg letakargatta őket valami lombokkal, aztán innen nevezte el a hely nevét Szukkótnak, lombtetőknek. Menedékhely, búvóhely, sátor, ilyesmiket jelent ez a kifejezés, ez a név. Na hát itt volt egy kis település, egy kis városka. Ennek vezetőihez fordul Gedeon, és mondja, adjatok kérlek kenyércipókat a népnek, mely engem követ, mert fáradtak. Üldözöm Zebachot és Calmunát, Midian királyait. Látszik, hogy Gedeon nagyon szelíden, nagyon normálisan kér tőlük kenyeret. Nem nagy dolgot kér, kenyeret kér tőlük, hogy adjanak nekik enni valamit. Nem lelki támogatást kér tőlük, hanem anyagi támogatást kér tőlük. Szükségbe voltak, és kérte minden agresszivitás nélkül, hogy segítsenek neki, hiszen ti zsidók, mi a ti érdeketekbe harcolunk. Légy szíves, segítsetek ennek a 300 embernek. És erre mit válaszolnak a vezetők? Zeba és Szalmúna tenyere vagy ökle már a kezedbe van, hogy kenyeret adjunk seregednek. Ez a válasz, testvérek, egy lenéző, egy kifejezetten sértő, gúnyos, pökhendi beszólás, ahogy ma mondják. Gedeon azt a harcot vezette, amire őt az Isten elhívta. Azokkal az emberekkel, akiket Isten kijelölt neki. Felszabadító háborút, szabadságharcot vezetett a minnyájukat kegyetlenel elnyomók, az őket 7 éve terrorizálók ellen. Egy nemzethez tartoztak, és a győzelem már ráadásul ugye legalábbis majdnem egyértelmű volt. Jordán gázlójánál már megfogták a Midian 2 hadvezérét, itt a 300 ember liheg a két királynak a nyomába, és a sukkótiak nem hajlandók kenyeret adni az üldöző seregnek. Sőt, elkezdenek gúnyolódni Gedeonnal. Nem adunk semmit. Majd, ha jössz vissza, és hozod a két embert kezüknél fogva, hogy az öklüket a kezedbe tartott, hogy hozod őket, vezeted, majd akkor esetleg kapsz kenyeret. Majd, ha teljes a győzelem, majd akkor. Addig ne számíts reánk. Nyilván, testvérek, azért cselekedtek így ezek az emberek, mert hitetlenek voltak. Ők se, nem látták az Urat, nem volt a szívükben az Úr iránti hit, de még azt mondja az ember, hogy még nemzeti érzése nagyon volt bennük, és még emberbaráti érzése nagyon volt bennük, ha végső engedményeket teszünk. Nem. Boldoguljatok, ahogy tudtok. Mi nem fogunk nektek segíteni. Mert hogy ugye, mi már közel vagyunk ezekhez az emberekhez, akik most itt ránk törtek, meg akiket ti most kergettek, és ha véletlenül esetleg nem sikerül nektek őket legyőzni, akkor majd jönnek vissza, és minket elő fognak venni. Hogy miért támogattunk benneteket, amikor őket üldöztétek? Hát nekünk eszünk ágába sincs, ővelük összeütközés. Még ne talántál, még itten megölnek bennünket, amikor majd jönnek vissza. Mert az, hogy te győzöl, az egyáltalán nem biztos. Hiszen láttuk, hogy ti csak 300-an vagytok, ők meg vannak több ezren. Ugye 15 ezren menekültek, valamit csak észleltek a szukkótbeliek is a menekülő ezrekből. Na majd esetleg később. Nem csodálom, testvérek, hogy Gedeon nagyon mérges lett, és azt mondja ezeknek a vezetőknek, ezeknek a hitetlen vezetőknek, akik ilyen gúnyosan léptek fel vele szembe, és őt nem támogatták, bezzeg egyébként ezzel az eljárásukkal az ellenséget támogatták, magyarul árulók is voltak, és nemzetietlen és embertelen volt a magatartásuk, azt mondja nekik, hogy ha majd visszatérek, és a kezembe fogom hozni az ellenfél királynak az öklét, vissza fogok térni, és akkor el foglak benneteket verni. ti nagy szájú vezetők, el foglak verni a pusztának a töviseivel és a bogáncskorúival. Az volt arra elég. Megszégyenítelek majd benneteket a viselkedésüket, de kikosarazva folytatják az útjukat. Nem akadtak meg itt se Gedeonék. Nem mondta Gedeon, hogy ugyan már hát ezekért azt mit harcolja? Ezekért harcolja? Kenyeret nem hajlandók adni? Nem, hanem megy tovább. Így él el Penuel nevű településhez. Penuel települése a Jabbók nevű kis folyócskának a közelében van. Emlékeztek, hogy Jákob a Jabbók révénél, ugye így mondjuk a Jabbók gázlójánál átkelőjénél küzdött az Úrral, mielőtt visszatért volna az ígéret földjére, és ő maga nevezte, ezt a helyet is ő nevezte Penuelnak, mert azt mondta, láttam az Isten színről színre, és megszabadult a lelkem. Azt jelenti ez a Penuel, hogy az Úr arca, vagy azt úgy is lehet fordítani, hogy odafordít az Úr felé. Na hát odaér Gedeon, és ezeknek a férfiaitól is segítséget kér, de ugyanazokkal a szavakkal, nem agresszíven, békésen. És azok ugyanúgy válaszolnak neki, ahogy a szukkótiak. Magyarul ezek is megtagadtak tőle minden segítséget. Nem győztél még, majd ha győzöl. Várjuk ki a végét. Még ne talántán megvernek téged, azt majd jönnek vissza, azt minket is meg fognak ölni, mert eddig legalább életbe hagytak, de most meg fognak ölni minket, mert miért segítettünk neked. Mert valaki biztos beköp bennünket, nálatok, hogy segítettünk nektek, és akkor minket meg fognak büntetni ezek az ammoniták, meg midiániták, meg napkelet fiai. Tehát nem segítünk neked. Volt élelmük ezeknek is, nem arról volt, hogy nem volt élelmük, volt miből adni, nagyon is volt nekik miből adni, de eszük ágában nem volt segíteni. Még egy darab kenyeret se adtak neki, nemhogy 300 embernek, ami kell. Erkölcstelen eljárás, ami megint hitetlenségből fakad, ugyanazokat tudnám elmondani itt is, mint amit az előbb elmondtam, a szukkót beliek kapcsán. Ez egy borzasztó eljárás, testvérek, és Gedeonnál tényleg azt mondjuk, hogy megértenénk, hogy azt mondja Gedeon, hogy na most már tényleg, itt megállok. Szóval a mi területünk már felszabadult, minket gyötörtek leginkább. Efraim is szabad. Átjöttünk a Jordánon, akkor most már ti pedig, kedves szukkótbeliek és penuelbeliek, boldoguljatok, ahogy tudtok. Ti is zsidók vagytok ugyan, de ti lejtetek bennünket, akkor mi is lejtünk benneteket. Nem törődünk veletek, ugyanúgy, ahogy ti se velünk. Akkor majd csináljátok, amit akartok. Én nem harcolok értetek semmit, és két fűszálat nem fogok az érdeketekbe keresztbe tenni. Hát Gedeon testvérek nem akadt meg itt se. Megint megdöbbentő ez, hogy megint folytatja az útját, de azért Penuel belieknek azt mondja, hogy ha visszatérek békességgel, mert Gedeon tudja, hogy vissza fog térni békességgel, ő hitbe megy itt végig. Isten azt mondta, kezünkbe adja, Midiánt biztos kezünkbe adja. Én visszatérek ide, és akkor le fogom rombolni Penuel tornyát. Az akkori településeknek, tudjátok, voltak ilyen lakó tornyai. Ez egy olyan érdekes jelenség a megalit korba, a később bronzkornak is szokták nevezni. Voltak, meg sőt már az érett bronzkorban is voltak ilyen hatalmas ilyen építmények, óriási kövekből építették. A tengeri népek, valószínűleg a tengeri népek terjesztették el ezeket, ezt az építkezési stílust annak idején, Krisztus előtt 3000-2000 körül már az egész, majdnem az egész világon. És akkor ez egy szokás volt, hogy akik tudtak, vagy akiknek volt ilyen tehetség, azok építettek egy ilyen hatalmas, volt, hogy több emeletes ilyen lakótornyot. A Penuelbeli tornyot nem találták meg a régészek, de onnan nem messze van Rabbat Ammon, az ammonitáknak a fővárosa volt. Ott találtak egy 3 vagy 4 emeletes ilyen tornyot, ilyen kőtornyot, lakótornyot. Ezek ilyen őrhelyek voltak, búvóhelyek voltak, raktárhely volt, katonai erőd volt. Oda volt, amelyiknek volt saját kútja, vízellátás, és akkor oda bementek az emberek a veszély idején, és akkor ott védve voltak. Aztán, amikor elment az ellenség, akkor kijöttek. Na mondja Gedeon, nektek van egy ilyen tornyotok, amikor visszajövök, majd ezt le fogom rombolni. És megbüntetlek benneteket is, de Gedeon folytatja az útját. A lényeg, testvérek, hogy látjuk, hogy Gedeon az Úr embere, az Úr útján jár, az Úr harcait vívja, az Úr ügyét viszi előre, a népeiért küzd, és erre jönnek az Efraimbeliek, a Szukkótbeliek, a Penuelbeliek, és keresztbe tesznek neki. Nem elég, hogy a midiániták keresztbe tettek neki, most ezek is keresztbe tesznek. És testvéreim, ez úgy van, tényleg úgy van, hogy ha Isten gyermekei vagyunk, akkor bizony erre föl kell készülnünk. Nem csak kívülről támadnak minket, hanem sokszor olyanok is, akikről a legkevésbé se gondolna az ember. Mert azt mondja, hogy az testvér, azzal egy követ fújunk, azzal egy táborba tartozunk, hát csak segít, hát nem segít, sőt, még akadályoz. Nagyon fontos, hogy mégis mi ne ezekre nézzünk, hanem folytassuk az utunkat a végső győzelemig. Nézzétek a második pontba Gedeon álhatatosságát. Mondtam eddig is, hogy nem volt könnyű a dolga, de minden nem várt akadékoskodás, ellenkezés, akadályoztatás, irigykedés, számítás, hálátlanság, árulás, sértés ellenére folytatja az útját. Nem áll meg, hanem megy, és olvassuk, felment Gedeon a sátor lakók útján keletre, Nobachtól és Jogbehától, és utolérte ezeket a midianitákat és szövetségeseket, és megverte őket. Gedeont egy olyan kitartó embernek látjuk, egy ilyen álhatatos embernek látjuk ebben a történetben. És egyszerűen látszik, hogy se ezekkel az efraimiekkel, se a szukót, se a penuébeliekkel nem áll le órákig vagy napokig vitatkozni, hanem egy idő után ott hagyja őket. Azt mondja, ha nem jöttök, hát nem jöttök, nem segítetek, nem sem, én megyek tovább. Nem engedem meg, hogy ti akadályozatok a küldetésem, az elhivatásom teljesítésében. Győzött végül. És ez a tanulság nekünk, testvérek, hogyha az Úr minket elhívott, hogy legyünk az ő szolgái, legyünk az ő követői, kövess engem, akkor menjünk utána, akkor is, ha a világ köpköd ránk, de akkor is, hogyha állítólag magukat hívőknek tartó emberek kezdenek akadékoskodni. Sokszor előfordulhat hívő emberekkel, hogy igyekszünk az igének engedelmeskedni, azt akkor más hívők nekünk nekiállnak, aztán elkezdenek okoskodni. És akadályoznak, és nehezítik az embernek az ige útján, az Isten útján, az Isten vezetése szerint való járását. Előfordul, akár családba, akár gyülekezetbe, bárhol, testvérek, bárhol. De nekünk eltökélten kell mennünk azon az úton, amire az Úr elhívott minket, és az igéhez kell ragaszkodnunk. Lehet, hogy olyan emberek, akikről nem is gondoljuk, azok kezdenek el kekeckedni, megjegyzéseket tesznek, nagyon jó szándékú kis oldalvágásokat kapunk tőlük. De azt mondja az Úr, hogy menj tovább. Ha már itt az izraelieknél tartunk, Benjamin izraeli miniszterelnök volt, ő mondta egyszer, hogy minden siker titka az álhatatosság. De ez így is van. Minden siker titka az álhatatosság. Ezt mondja nekünk az Új Szövetség is egyébként. Nézzünk Krisztusra, a hit elkezdőjére és befejezőjére, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Zsidókhoz írt levélbe olvassuk. Jézus Krisztusunkra kell nézni, aki végig álhatatos volt. Ugye ő azt mondja az írás, hogy leszállt a mennyből, és elvégezte a küldetést, engedelmes volt a keresztfának a haláláig. És onnan fölmagasztalta őt az Isten. És ő is nem csak külső ellenségei voltak, őnek is leginkább belső ellenségei voltak, akik ott előtte kekeckedtek meg, állandóan szívóskodtak vele, meg akadályoztak. És mégis elvégezte a megváltást. Ő tud erre minket is megerősíteni. De azt mondom, hogy nem egy könnyű dolog azért ez, amikor hívő emberként megyünk és tesszük a dolgunkat, és akár legyen az lelki munka egyébként, amire az Úr elhívott, és abba állunk, akár valami fizikai munka, vagy akár a gyülekezetben, akár a hétköznapi életben, amire az Úr hívott el, amit tudjuk, hogy az Úrtól van, és akkor, amikor ott elkezdenek minket fricskázni, meg bántani, meg akadályozni. Nem, ez egy egyáltalán nem könnyű tapasztalat. Amikor nem könnyítik, hanem kifejezetten nehezítik a mi lelki szolgálatunkat, lelki küzdelmünket. De mégis bárcsak jutna eszünkbe Gedeon, és még inkább az Úr Jézus, aki végigment ezen az úton, és végig segítette Gedeont is az ő útján. Végül nézzük a Gedeon igazságosságát, testvérek. Amikor Gedeon győzött, és azt olvassuk az igébe, hogy kereszt hágója felől jött vissza a saját hazájába, a saját földjére, hozza magával a midianita királyokat. Na, az öklüket ott fogja a kezébe. Először a szukót jön, találkozik egy fiúval a városból, és föliratja vele Szukót 77 előjárójának a nevét. Aztán oda megy a városba, és akkor előszólítja a pácienseket. és a puszta töviseivel és szúrós növényeivel jó megverte őket. Hát, ez a minimum, ugye? Ezek az emberek annak a városnak az elöljárói voltak. Tehát ezt úgy kell fölfognunk, hogy ezek nagyon tekintélyes emberek voltak abban a városban. Amikor 77 volt, akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt azon kis település. Nekünk csak 12 presbiterünk van. Hát az egy, de azt hiszem Szegednek sincs 70, de bár nem tudom hány elöljárónk van. Az önkormányzatban több lehet. De akárhogy is, testvérek, ez egy nagyon megszégyenítő dolog volt. Nagyon megszégyenítő dolog volt, nem szívesen lettem volna helyükbe. Ezek büszke emberek voltak, kit rátartiak voltak, magukat nagyon bölcseknek tartották, azt most ott valószínűleg levetkőztették őket, aztán megkergették őket, azt csapkodták őket a puszta töviseivel. Nagyon megszégyenítő volt. A másik hely az még rosszabbul járt. Ugye Penuelnél azt olvassuk, hogy Penuel férfiait is megölte. Ott nem csak, ott nem csak a tornyot rombolta le, valószínűleg oda húzódtak be ugye előle is, de hát az nem védte meg őket Gedeontól. Ezek az emberek mind meghaltak Penuelba. És ezek a dolgok, testvérek, az embert úgy elgondolkoztatják, hogy Gedeon, mondtuk ezt, hogy sokszor úgy viselkedik, mint Jézus viselkedik. Itt is úgy viselkedik, testvérek. Komolyan kell ezt vennünk. Jézus egyszer vissza fog jönni, mint hogy Gedeon is visszatért. Győztes úrként fog visszajönni. És akik kekeckedtek vele, meg ellenkeztek vele, mindegy, hogy midiániták, vagy éppen zsidók, vagy nem tudom, keresztényeknek vallják magukat, mindenkinek szembe kell nézni a büntetésével. Azzal, amit megérdemel. Olyan nincsen, testvérek, hogy valaki kekeckedik az Úrral, meg akadályozza az Úr ügyét, meg az ő szolgáit köpködi, meg gúnyolja, aztán utána majd Jézus visszajön és megdicséri az illetőt. Nem, testvérek. Jézus meg fogja büntetni. És az a büntetés az sokkal rosszabb lesz, mint hogy valakit megvernek csalánnal, vagy tövisekkel, vagy éppen megölnek, mert az el fogja károsztatni az ő ellenségeit. Lehet, hogy keresztényeknek nevezik magukat, akkor is el fogja károsztatni. Az Úr, testvérek, igazságosan fog elbánni mindenkivel, aki az ő dolgát nehezíti, és az ő ügyét akadályozza. És ezért nekünk nagyon-nagyon kell mindig elgondolkozni azon, hogy mit csinálunk mi, meg mit mondunk mi. Egyfelől, hogyha hívő embereknek valljuk magunkat, hívő reformátusoknak, akkor valóban az Úr mellett, meg az ő ügye, meg az ő szolgái, meg az ő evangéliuma, meg az ő országának épülése mellett állunk-e, vagy nem. Ezen alaposan el kell gondolkozni. Vagy éppen mi ezt az egész ügyet, meg dolgot akadályozzuk azzal, ahogy mi félszívűen, meg tessék-lássék módon, meg felszínesen, meg sehogy sem, meg morgolódva, meg mit tudom én, mit csinálunk közbe, végezzük a dolgunkat. Meg kell tanulni, testvérek, hogy ez nem kifizetődő dolog, sőt, ez nagyon-nagyon nem kifizetődő dolog. Nagyon megjárják azok, akik az Úr ellen foglalnak állást, és az ő ügye ellen foglalnak állást. Még akkor is, ha odaszámláltatnak az ő népe közé. Az Úr most még kegyelmes. És azt tanuljuk meg végül, ezt vésjük a szívünkbe most, hogy oda kell állnunk Jézus mellé, az ige mellé, az ő szolgái mellé, az ő ügye mellé. Egyöntetően, határozottan, világosan. Ez a pozitív magatartás. Nem az a dolgunk, mint az efraimiaknak, nem az a dolgunk, mint a szukkótbelieknek, penuébelieknek. Riasszon a példájuk. Inkább álljunk az Úr mellé, az Úr ügye mellé, és határozottan, és bátran, és hatékonyan segíteni, akár imádsággal, akár kenyérrel, vagy anyagiakkal, azoknak, akik a harcba állnak és küzdenek. Ez a mi dolgunk, testvérek. Tartsunk ki ebben, legyünk álhatatosak ebben. És Gedeontól is tanuljuk meg azt, hogy nekünk végig kell menni az úton. Végig kell menni az úton álhatatosan és eltökélten, ha Jézus elhívott minket, nézzünk rá, és ne engedjük magunkat megakadályozni és eltántorítani az ő útjától, az ige által elénk adott útról. Segítsen bennünket az Úr, testvérem, és tegyen álhatatos szolgáivá minket. A végső győzelemig kitartó szolgáivá. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mai napon is megnyílik előttünk a te igéd. Köszönjük néked, hogy intesz bennünket, hogy a te drága személyedet, a te ügyedet, a te országod dolgát, valóban hatékonyan támogassuk, imádsággal is, anyagiakkal is, bármivel, ami rendelkezésünkre áll. Segítsél bennünket abban is, hogy Gedeontól megtanuljuk azt a kitartást, amit ő pedig tőled tanult meg. Segíts, hogy kitartóak legyünk a te útadon, egészen a végső győzelemig megmaradjunk az ige ösvényén, és ne térjünk arról se jobbra, se balra. Hadd ijesszen bennünket, és hadd riasszon bennünket ez a sok negatív példa, amiket ma láttunk. Hadd okuljunk ezekből, Urunk, hiszen a mi tanulságunkra írtad meg. Kérünk, hogy őrizd meg minket az efraimieknek a magatartásától, lelkületétől. Őrizd meg minket ettől a számító, hitetlen, önző magatartástól is, ami a másik két város lakóit jellemezte. Könyörülj rajtunk, hogy mi ne így viselkedjünk, hanem úgy, ahogy te kívánod azt tőlünk. Köszönjük, hogy oda bízhatjuk magunkat reád, kérünk, hogy erősíts meg bennünket. Hadd tekintsünk előre a nagy győzelemre, amikor visszatérsz, mint győztes úr, mint Júda oroszlánja. Hadd tekintsünk előre, és hadd tudjuk, hogy ott vagyunk mögötted, ott vagyunk melletted, hadd tartsunk ki melletted, Urunk. Az ige útján, a lelked által vezetett úton hadd legyünk kitartóak, hadd legyünk álhatatosak. Köszönjük néked, hogyha nehézségekbe is ütközünk, ezeken túlléphetünk, és mehetünk előre. Segíts, hogy a kísértéseket valóban legyőzve ott maradjunk a te lábnyomodban. Köszönjük néked, hogy győzelem reménységével élhetjük az életünket ma is. Kérünk téged, hogy vigyázz most gyülekezetünkre, áld meg azokat, akik örömben vannak, és azokat is, akik bánatban, vigasztald a gyászolókat, és az örömtelieket te erősítsd, hogy hálásak legyenek neked. Kérünk téged a gyerekekért, a fiatalokért, a betegeinkért, könyörülj meg, és karolt föl minnyájukat, minnyájunkat, Urunk. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk reád országunkat, nemzetünket. Kérünk, hogy munkálj ebbe a népbe nagyobb összetartást. Hadd legyen az egységünknek az alapja, te igéd, te magad, Urunk. Te fogjál össze bennünket, és te egyesíts minket, hogy erősebbek legyünk, és boldogabbak legyünk te benned. Kérünk, áld meg egész nemzetünket feléd forduló szívvel. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem egyfelől szomorú és együttérző szívvel halottunkat. Lőrentei Ödön Lajosné, született Belán Mária, 82 esztendős korában hazaszólította őt megváltója és ura. Temetése ránk következő hét péntekén 13 órakor lesz. Személyében Lupsa György presbiter testvérünk anyósát, Éva pedig az édesanyját gyászolja. Tehát temetése pénteken 13 órakor lesz az újszegedi katolikus temetőben. Isten vigasztalását és közelségét kívánjuk az itt maradt gyászolóknak. Örömmel hirdetem viszont, hogy június 15-én 16 órakor, ez egy szombati nap lesz, tehát délután 16 órakor Kótai Ádám és Kovács Eszter Isten színe előtt házasságot szeretnének kötni egymással, és reméljük, hogy ez meg is adatik. Az Úr vigye teljesedésbe szándékotokat, és készítse el ezt az örömteli alkalmat számotokra, családjaitok számára. Tehát esküvőjük június 15-én 16 órakor lesz. Már Ádám és Eszter nem nagyon vannak itt a gyülekezetünkben, mert Pesten laknak, élnek, dolgoznak, de azért meg szoktak itt jelenni, és ismerhetjük őket, hiszen kiskoruk óta ide járnak szüleiket is ismerjük, és őket is ismerjük. Isten áldását kérjük készülődésetekre. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat is, melyeket szokott időben megtartunk, nem hirdetem külön-külön mindegyiket, Egyet emelek ki, ma délután házaspári alkalom lesz. Itt a gyülekezetben tartjuk délután 4 órakor. Szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat erre az alkalomra. Befejezésül még a feleségem az angol táborral kapcsolatban szeretne egy pár mondatot mondani.
Áldás békesség. Azt szeretném elmondani, hogy angol nyelvű napközis biblia táborunkat június 24-től 28-áig tartjuk az Újszegedi Isten kezében alapítvány és a Szentírás Szövetség közös szervezésében. Erre bátorítanám az érintett gyerekeket, családokat, hogy szabad erre a táborra jelentkezni. Ez egy napközis tábor, reggel 8:30-től délután 16:30-ig tart. Angol órák, vidám, játékos módon elmondott bibliai történetek, kis színdarabok, énekek, csapatjátékok, közművesség, és teljes ellátás jár a tábor idején. Aki szeretne jelentkezni, illetve érdeklődik, nálam tegye meg. Ehhez kapcsolódóan kértem a múltkor, hogy aki úgy gondolja, hogy szívesen hozzájárul, elfogadunk gyümölcs, illetve sütemény adományt is. De még lenne kérésem a táborral kapcsolatban, mivel Angliából, illetve az ország más részéből érkeznek ide szolgálók, 2 angol egyébként visszatérő vendégünk a tavalyi Oszosz csapatból lesz, még 4 személynek, 4 nőnek keresünk szállást. Úgy szoktuk megoldani a szállást, hogy 1 magyar, 1 angol, így párba, és ebben szeretném a testvérek támogatását kérni, hogy aki úgy gondolja, hogy erre a hétre tud szállást biztosítani, kérem szóljon nekem. Illetve az esti étkezések, a szolgálók étkezésének a lebonyolítása itt szokott lenni, tavaly is nagyon szépen bevált menetrend szerint bonyolódott, ebbe is szeretnék segítséget kérni, illetve még néhány napot be kellene töltenünk a gyerekek mellé, a nap folyamán, hogy az étkezések is mindenféle zavartalanul menjen. Ugyanakkor szeretném mondani, hogy még a felfedező gyerektáborra is várunk jelentkezőket. Mindenkinek a szívébe ajánlom ezeket a táborokat, hogy hívogassunk, toborozzunk, mert a lehetőség jó. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Záró énekünket énekeljük, testvéreim, a 455. énekünket, a 7., 8. és 9. versét. A 7. vers így kezdődik, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk istentiszteletünket, és annak éneklésekor külön emlékezzünk arra, hogy június 4-e küszöbön áll, amikor a trianoni tragédiára emlékezünk vissza. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.